130 napja ismét Donald Trump az Amerikai Egyesült Államok elnöke, de mit hozott ez a világnak és mit nekünk, magyaroknak? Békeelnök vagy geopolitikai puskaporos hordó? A Trump tornádó vajon stabilizálja a nemzetközi rendet, vagy tovább zilálja azt? Még mindig egységesen Trump mögött áll a republikánus párt? És sikerül-e végre magukhoz térniük a demokratáknak? És Magyarország? Látszik-e már az a good deal, amelyben Orbán Viktor reménykedett az év elején? Ezekre a kérdésekre keressük ma a választ, Kallom Mátoé külpolitikai jellemzővel, én Benyó Rita vagyok. Köszönöm szépen, hogy itt vagy, Máté. Van egy friss tweetünk Donald Trumptól. Mindenki azonnal hagyja el Teheránt, Iránnak nem lehet atomfegyvere, és hát ugye Macronnak válaszul még azt is mondta, hogy nem itt sokkal nagyobb dolgokról van szó, mint egy tűzszünet elintézése. Mennyire fenyegetés ez a világnak, mennyire egy ilyen Trumptól látott, át nem gondolt tweet, vagy mennyire van-e mögött egy jól átgondolt külpolitikai stratégia?
Szia, hát alapvetően Trumpnál azt kell látni, hogy igazából ugye pont tegnap volt a 10 éves évfordulója, hogy bejelentette az első elnök jelöltségét a felhő karcolójában, tehát mondhatni elég sok időnk volt ahhoz, hogy töprengünk azon, hogy mit akar az ő kommunikációja egyes esetekben. Nyilvánvalóan nagyon sokat szokott blöffölni, de ugyanakkor azért láthattuk a képsorokat, hogy kígyózó sorok hagyják el Teheránt valóban, tehát hogy ennek azért a valós életben vannak nagyon komoly következményei. Úgyhogy ilyen szempontból komolyan is kell ezt venni, főleg az elmúlt napok izraeli-iráni eszkalációjában, amelyben hát ugye láthatjuk, hogy most már több százan haltak meg. Vegyesen katonai és civil célpontok ellen történtek támadások, és hát nem nagyon mutatkozik annak az irányába jelenleg semmi, hogy ez nyugvó pontra jutna. Láthattuk azt, hogy az elmúlt években voltak amerikai és izraeli akciók is elég pontosan targetált módon iráni célpontok ellen, de ugyanakkor Trump némileg meglepően megpróbálta újra tárgyalni ezt a dolgot az irániakkal, akik az elmúlt évek proxy háborúiban nagyon meggyengültek. Ugye láthattuk azt, hogy hát a Hamas a megszűnés szélére került Gázában, láthattuk azt, hogy Libanonban a Hezbollah nagyon meggyengült, Szíriában az Assad rezsim megbukott, Jemenben a huszik is eléggé visszalettek szorítva. Tehát láthatjuk azt, hogy ezzel a nagyon aktív és beavatkozó regionális külpolitikai akciójával hát nagyjából megbukott Irán, és hát elég komoly veszteségeket szenvedtek el az izraeli csapások első fordulójában. Tehát a vezérkarnak a legmagasabb szintjein atomtudósokat likvidáltak, úgyhogy napok óta lehetett tudni, hogy támadásokra készülnek az izraeliek. Tehát ez azt jelenti, hogy itt nagyon komolyan beépültek valószínűleg az izraeli hírszerzők az iráni vezetés legmagasabb szintjeire, de nagyon élesen látszott legalábbis kommunikáció szintjén mindenképpen, az egyébként nagyon nagy szövetséges Trump és Netanyahu között az, hogy különböző megközelítésben tekintenek erre a témára. Netanyahu ugye nagyon hosszú ideje, lényegében mióta hatalomban van, akármelyik kormánya idején azt mondta, és azt is mondja, hogy nem megengedhető az egy ilyen megveszekedett teokrata államban, amelynek ugye körülbelül a manifestójában benne van, hogy el akarják pusztítani Izraelt, hogy urándúsítsanak, és hogy ezt utána ballisztikus töltetekbe pakolják bele, amivel ugye elpusztíthatják Izraelt, és a térségben máshol is komoly kárt okozhatnak. Trump ezzel szemben megpróbál egy olyan atomalkút kötni Iránnal, vagy legalábbis ezt kommunikálta, ami hát elvileg egy továbbfejlesztett, javított változata lenne annak, amit Obama kötött meg Iránnal annak idején, és Trump kilépett belőle, nem kevéssé egyébként Netanyahu-nak a sugalmazására. Kérdés az, hogy ez mondjuk mennyiben lehetne előrelépés, és valószínűleg Netanyahu ezt egy kicsit így a saját irányába eltérítette.
De jól értem, hogy mondjuk most a Trump is felrúgta a korábbi törekvéseit ezzel a tweettel, nem?
Ez egy nagyon jó kérdés, hogy itt pontosan mi történt. Két eshetőség van. Az egyik az, hogy nem tudja Trump irányítani a legnagyobb közel-keleti szövetségesét, Izraelt és annak a kormányát. Tehát Netanyahu lényegében tudott róla, hogy meg akar állapodni Trump Iránnal, ugye ki is volt tűzve a következő köre a tárgyalásoknak Ománba, most hétvégére, ami nyilván érthető okokból nem valósult meg, többek között azért is, mert az egyik tárgyaló felett kilőtték az izraeliek, tehát azért egy elég erős üzenet, a másik lehetőség meg az, hogy Trump nem nagyon volt őszinte ezzel a folyamattal kapcsolatban, inkább az első verzióra tippelnek a nemzetközi szakértők, majd megtudjuk nyilvánvalóan, de most, hogy már az eszkaláció visszafordíthatatlan, Trump úgy néz ki, hogy beleáll ebbe Izrael oldalán, tehát visszafele ezt már nem lehet forgatni, nyilvánvalóan volt egy alapvető frusztráció Iránnal, kicsit olyan, mint az a Putyin és Ukrajna közötti béke tárgyalási folyamat, hogy azt mondják, hogy persze leülünk az asztalhoz, de mindig kitalálnak egy újabb kifogást, egy újabb körülményt, egy újabb feltételt, ami miatt egy újabb fordulót szeretnének, egy újabb engedményt, és akkor ez egy ilyen végtelenségig elnyújtott folyamattá válik, és akkor most azt kommunikálja a Trump tábor, az ő médiájuk, hogy hát igazából elfogyott a türelem, és hogy hát akkor most meglátja azt a fenyegetést Irán, hogy mi várja őket, hogyha elszabotálják továbbra is ezt a folyamatot. Kérdés azt mondjuk, hogy Oroszországgal szemben ez a keménység mondjuk miért nem jelent meg, de erről majd később beszélni.
Hát illetve rá is térhetünk olyan szempontból, hogy azért mégiscsak azt mondta Trump végig a kampányban, és hogyha a 24 órát félretesszük, és elfogadjuk, hogy ez csak egy kommunikációs fordulat, akkor is az volt a fő üzenet, hogy ő a béke elnöke, ha ő lett volna, akkor itt nem is lenne háború, de ha ő jön, akkor biztos, hogy itt az egész világban pikpak szétcsap, rendezi a vonalakat, és itt hát mostanra biztosan béke lesz. Trump nem mérte fel jól, hogy mi igazából a világpolitikai és geopolitikai helyzet, vagy egyes szereplők épp azt használják ki, hogy milyen is ez az egész Trump jelenség, és mondjuk Putyin lehet, hogy megértette, hogy milyen Trump, és aszerint politizál ő maga, és ez éri mondjuk vállatlanul Trumpot.
Hát igen, és van egy nagyon nagy különbség Irán és Oroszország között, hogy Iránnak még nincsenek atomfegyverei, tehát hogy valószínűleg, ha jó hiszem, milyen közelítjük meg ezt a folyamatot, akkor beszéltünk arról, hogy nem véletlenül mennyire határozott ez a mostani fellépés, mert nem akarják, hogy valaki pont ugyanazt a játékot eljátszhassa még egyszer, nyilván egy kisebb skálán, de hasonló agresszivitással, mint az oroszok a Közel-Keleten. Tehát, hogy ezt meg akarják előzni, de nyilván Oroszország esetében ez nem egy lehetséges kimenetel már a megtörténtét tekintve. Tehát alapvetően ugye itt az lehetett volna a célkitűzés, hogy megpróbálnak egy olyan kondíciót találni az oroszoknak, ami jobb annál, mint amit ők hosszú távon ez a mostani fárasztásos, nagyon brutális stratégiával tudnak nyerni. Ezt nem találta meg Trump, valószínűleg nem is létezett ez, de hát nyilván egy kampány az nagyon sok mindent elbír. Sokszor ígért nagyon hangzatos dolgokat Trump, utólag azt mondja, hogy ez csak egy ilyen költői túlzás volt, csak hát magát a tétet tekintve, amikor hát nagyon sok emberi életről van szó, amit ő maga is hangsúlyoz, valamint amerikai dollár 10 milliárdokról a védelmi segítségek tekintetében, akkor hát azért ennél kidolgozottabb tervre számított volna mindenki. Megkérdőjelezhető az, hogy mennyire elkötelezett Ukrajna támogatása mellett Trump. Ugye alapvetően nyilvánvalóan Oroszország, mint stratégiai ellenféllel szemben Ukrajna egy regionális szövetséges lehetne, de azért ezt árnyalja például az, hogy az első Trump elnökség vége fele, ugye akkor volt az az ügy, amikor Joe Biden fiáról szeretett volna terhelő információkat kikérni az akkori ukrán adminisztrációtól, és ugye ezt Zelenszky abban a híres telefonhívásban nem tette meg neki, emiatt valószínűleg egy életre megutálta őt, tehát leckésztetni is akarja, de hogy ennek azért sokkal nagyobb geopolitikai következményei vannak a nyugati szövetségi rendszer, Európára nézve, mi ezt azért tudjuk, látjuk a mindennapjainkban, és nem találta meg azt, ami kommunikációs szinten túl számára és a nyugati szövetségi rendszernek egy megnyugtató megoldás lenne, és hát láthatjuk, hogy az oroszok, az orosz propaganda elképesztően magabiztos, főleg most, hogy Iránra kezdett el koncentrálni az Egyesült Államok, ugye egyes hírek szerint bizonyos volumenben át is csoportosítanak légvédelmi, egyéb más erőforrásokat az ukránoknak szánt támogatásokból, vagy amit már foganatosítottak, tehát alapvetően nem nagyon látszik az, hogy milyen irányba tudna ez előre mozdulni, ami a nyugati szempontból eredménynek tekinthető, úgyhogy meglátjuk, hogy a dolgoknak a mostani mederben való folyása meddig tartható a két fél számára.
Ugye Trumptól sokszor elhangzott az Ukrajna elleni invázió kapcsán is, hogy hát ez egy európai probléma, oldja meg az európai világ. Ez most visszaüthet-e Iránnál? Tehát lehet-e egy olyan forgatókönyv, hogy azért csak jól jönnének a NATO csapatok, csak jól jön egy nyugati segítség, egy nyugati támogatás, jól jönne az a szövetségesi rendszer, ami működött 70-80 éve?
Hát Izrael azon államok egyike, amelyek ugye a kongresszus által is jóváhagyott módon hatalmas védelmi támogatást kapnak az Egyesült Államoktól. Ugyanakkor America First maga, ez a vonulat, ideológiai vonulat, amit egyébként sokszor nagyon következetlennek tartunk, azért mégiscsak választói szinten, meg az ideológusok szintjén hordoz magában egy ilyen izolacionizmust, ami most is kibukik egyébként nagyon fontos támogatóitól Trumpnak, ugye kezdve mondjuk Steve Bannontől Tucker Carlsonig vannak fenntartásik azzal kapcsolatban, hogy a régióba mennyi pénzt szabadna küldeni. Ők pont azt várták, hogy majd Abraham megállapodásoknak a révén és az izraeliekkel való konszolidáció révén majd valahogy elsimítják a dolgokat. Nyilván ennek a logikájába illeszthető az, hogy Trump meg akart volna állapodni Iránnal valamilyen szerződéses formában. Most nyilván ennek a lehetősége megszűnt, de ugyanakkor Trumpnak nagyon kell egyensúlyoznia, hiszen egyfelől megígérte, hogy ő, és erre nagyon büszke, hogy ő nem vitte be új háborúba az Egyesült Államokat. Na most ezt nagyon meg kell fontolnia, hiszen ennek nem csak ez a szimbolikus értelme van, hanem az is, hogy egy nagyon megfeszített költségvetési helyzetben van az Egyesült Államok, ami most nem bírna el egy újabb háborút. Nyilvánvalóan a republikánus párti bázison belül a régebbi vonulatok, azok a neokonzervatív, inkább héjabb megközelítésű republikánusok azért ennek örülnek bizonyos szinten. Tehát van egy ilyen megosztott kép, de alapvetően belső feszültségek feszítik ezt a tábort, és hát nyilvánvalóan láthatjuk azt, hogy Trumpnak, hogyha nem is omlott össze meglepő módon talán az elmúlt fél évnek a kapcsán a népszerűsége, de ez azért be tudja omlasztani. Úgyhogy nagyon kell vigyáznia ezzel. Nyilván a stabilitás a régióban nagyon fontos lenne, és a védelmi szempontból meg fogja ezt továbbra is adni Izraelnek. De hát a kérdés az, hogy mikor lesz az a pont, hogy valamikor meg kell, hogy fékezze, megpróbálni megfékezni Netanyahunak ezt az eléggé agresszív regionális magatartását, ami most már ugye Iránt is eszkalálta.
Ugye azt is sokat lehetett hallani Trumptól, és mint hogyha ugye ebben azért az ovális irodában történtek, már mint a Zelenszky látogatás óta, mint hogyha azért lenne egy változás, ugye akkor ő elmondta, hogy Zelenszky a világháború rémével játszik. Egyrészt beszéljünk majd arról, hogy az ovális irodában történtek óta, hogy lehet ez a egészen nagy amplitudójú változást végigkövetni, ami aztán történt a Vatikánban, ami azóta a ritka földfémekkel, ami történt, szóval, hogy mennyire tudott mind a két fél kitörni abból a egyórás beszélgetésből, ami ott történt. Először kezdjük ezzel, és aztán majd folytatjuk innen.
Hát, hogy mennyire tért vissza, igazából ez mindig egy ilyen keresztmetszeti kép, amit éppen az adott pillanatban látunk. Tehát volt egy nagyon vegyes kapcsolat Zelenszky és Trump között az elmúlt években, vagy akár évtizedben mondhatjuk, de hát látjuk azt, hogy akár két hónap különbséggel mekkorát tud ez fordulni, nincsen semmilyen garancia arra, hogy ez ne romoljon újra egy előre még nem látott körülménynek a hatására. Tehát, hogy ilyen szempontból Trumpnak tudjuk, hogy milyen a karaktere, tudjuk, hogy milyen helyzetben van Ukrajna, nyilvánvalóan a státusza az azért némileg javult az ukránoknak a koordinált támadásoknak a hatására, amelyet az orosz légibázisok ellen követtek el. Nemrégiben az egy nagyon sikeres akciónak minősül, szerintem azt hiszem nemzetközileg elismert módon, és hát sok mindent megtanult egyébként arról az Egyesült Államok és a világ is, hogy mire képes Ukrajna, ami nyilvánvalóan imponálnia kell Trumpnak, tehát el szokta ismerni még akkor is, hogyha nem szereti ezeket a partnereket, hogy igen, azért ezt jól oda tettétek, de ettől függetlenül ez meg tud romlani. Az, hogy a deal megköttetett a ritka föld fémekről, az természetesen egy előrelépés. Látjuk azt, hogy maga a konfrontáció az ovális irodában használt Zelenszkinek a végkimenetet tekintve, hiszen maga a deal az Ukrajna számára sokkal kedvezőbb kondíciókkal született meg, mint amit ott kellett volna egyébként aláírnia. Tehát ha úgy veszik, ő nyert, még akkor is, hogyha megalázták nyilvánosság előtt, valószínűleg ezt elfogadja és zsebre teszi Zelenszkij, és meg tovább előre, mert neki mások a prioritásai. Az, hogy mondjuk ez mennyire tud gazdaságilag megvalósulni, tehát az elköteleződést látjuk ezt más dílekben is. Kínával, az Egyesült Királysággal köttettek kereskedelmi különböző megállapodások, de eléggé szabadon fogalmazó, nem teljesen kiforrott elképzelések ezek, főleg azért, mert ugye már egy évtizedek óta működő nemzetközileg eléggé nyitott globális kereskedelmi gazdasági rendszerben létezünk, amiben most Trump ezzel a vámháborúval belerondított már másodjára, de hát alapvetően amit el tud érni, az nagyjából az, hogy visszatérnek a konfliktus előtti státuszhoz, talán aprócska javításokkal, mondjuk az amerikai érdeket, kereskedelmi érdeket tekintve, de ahhoz, hogy ez olyan mértékben tudjon módosulni, amit Trump elképzel, ahhoz az egész rendszert kéne felrúgni, az pedig hát katasztrofális következményekkel járna, és ezt nem merték eddig megkockáztatni. Tehát igazából egy kicsit ilyen porhintés szagú ez a dolog, és nyilván Ukrajna tekintetében a konkrét együttműködés ott hát akkor tud nyilván nyilvbe ütődni, hogyha a háború az legalábbis egy tűzszünetig eljutna, ennek a közelébe se járunk most. És láthatjuk, hogy napról napra rengeteg civil célpont ellen, Kijevben, Harkivban, egyéb más nagyvárosokban támadnak az oroszok, úgyhogy hát azért ennek nagyon komoly következményei vannak, és sietni kéne ezzel, hogy elérjenek valamit.
Azt is szokták mondani, hogy egyrészt Trump számára nagyon imponáló az egész putyini jelenség, hogy egy ilyen erőt sugárzó férfi, aki rendet tud teremteni. Azt is mondták sokan, hogy az határozza meg a hozzáállását, hogy épp utoljára kivel beszélt, és ki is ugdosott a fülébe arról, hogy milyen ember ez a Putyin. Mi a jelenlegi állás? Ez az érdekes, hogy ugye nem tudunk úgy beszélni Trumpról, hogy tudnánk biztosan, hogy holnap is ugyanezt gondolja, de most mi látszik, változott-e benne az az elképzelés, ahogy Putyinhoz állt mondjuk a 100-130 nappal ezelőtt, és ahogy most Putyinhoz áll?
Kommunikációban láthatunk változást, én nem gondolom, hogy a megközelítésében, meg a felfogásában lenne ilyesmi, tehát amikor nyilván azt mondták, amikor a Szent Péter bazilikában ott ült szemtől szembe Zelenszkivel, Trump, hogy ott valami megvilágosodás, és a Szentlélek megtalálta őt ebben a közegben, aztán utána azt is mondta, hogy Putyinnak elment az esze, amikor elkezdte nagyon durván bombázni Ukrajnát, és a civil áldozatoknak a száma az nagyon megugrott. Majd utána most ugye a G7 találkozón, ahonnan a saját tweetje hatására nagyon korán eltávozott tegnap nekünk este, ott azt mondta, hogy igazából egy hatalmas hiba volt Oroszországot kirúgni az akkori G8-akból. Tehát igazából mindig van egy ilyen kettősség, ami lehet egy ilyen stratégiai kettős beszéd, de az is lehet, hogy benne van egy ilyen határozatlanság, bizonytalanság, hogy éppen nem tudja, hogy mit gondol, vagy nem annyira stabil benne, hogy ne ingázzon jobbra-balra annak függvényéből, hogy éppen most, ahogy te is említetted, ki susmorgotta a fülébe. Hát ez egy amerikai elnöktől édes kevés, és látszik az eredményekben, amit Putyinnal kapcsolatban elér.
Látjuk-e most, hogy kik sustorognak a fülébe Trumpnak, vagy kinek a hatása alatt van jobban, ugye itt, és beszéljünk részletesen az Elon Musk-kal való szakításról is, mert hát ez egy nagyon érdekes dolog, hogy beemel, sőt egy ilyen egész furcsa szövetség alakul ki között a két nagyon furcsa ember között, majd hát egyik napról a másikra egy ilyen nagyon durva szakításnak vagyunk a tanúi. Szóval, hogy egyrészt ez mitől alakult így, másrészt milyen befolyás alatt áll? Áll-e befolyás alatt Trump? Van-e, aki nagy hatással van most rá?
Hát nagyon sokan vannak rá nagy hatással. A saját kabinettjén belül, saját holdudvarán belül, és egyéb más random emberek által is. Saját kormányán belül nyilvánvalóan, hogyha most önmagában a védelmi meg külpolitikai résznél maradunk, aztán majd a Muskra is térjünk át, ott van Marco Rubio külügyminiszter, aki csendes operátor, tehát ő az, aki a háttérben volt szenátorként, nagyon tapasztaltan lavírozik, és úgy néz ki, hogy egyébként nagyon stabil, meglepően stabil a pozíció, ami persze semmire se garancia, de így van. Aztán volt neki egy nemzetbiztonsági főtanácsadója, Mike Waltz, aki ugye a Signalgate ügyben elkövette azt a hibát, ő vagy egy stábtagja, vagy hát egy újságírót is bevettek a beszélgetésbe, ahol a védelmi miniszter pedig, hát aki egy ilyen eléggé locsi szájú valaki, korábbi tévés riporter a Fox News-ról.
Az jó egy védelmi miniszter.
Csokta huszik elleni támadásoknak a részleteit, még mielőtt azok megtörténtek volna, tehát hogy igazából itt mindenki bukott, de látjuk azt, hogy Mike Waltz a Rubio-féle irányzathoz tartozott, őt kirúgták ezután nem sokkal. Pete Hegseth viszont, aki szintén ugyanakkor, ha nem nagyobb hibát vétett el védelmi miniszterként, hiszen nagyjából ezekből az interakciókból rájöhettünk, hogy egyébként ugye, bár nyilvánvalóan nem szeretnék ilyen pszichológiai mélységekbe menni, de nagyon komoly alkohol problémákkal is küzdött, vagy küzd, ezt nem tudjuk pontosan, de hogy a védelmi miniszter pozícióban, ahol a nemzetbiztonsági információknak a tönkelegével kell dolgozni és zsonglőrködni, úgyhogy egyébként valamiért a feleség is folyamatosan ott van vele a minisztériumban, ami egy ilyen elhárítási rémálom számukra, meg az, hogy milyen csatornákat használnak. Ez nagyon nagy kihívás, de ugyanakkor az a feltétlen lojalitás, amit Trump irányába bizonyít, az a pozíciójában tartja. Ez egy üzenet. Pont azért, mert látjuk, hogy egy ilyen gyenge láncszem van egy ilyen nagyon fontos pozícióban, de pont azért, mert mindenben követi Trumpot, ezért stabil a helyzete, legalábbis egyelőre. És igazából itt ez azt jelenti, hogy felülírja az, hogy ezek az emberek, akik Trump fülébe süstmorognak, ezek azt mondják, amit hallani akar, mert hogyha nem, akkor bizony konfrontáció van, elhidegülés, és végül akár ki is rúghatja őket. Vannak egyébként extrém adminisztráción kívüli emberek is, ugye Steve Bannon régóta ismerik, ugye volt is az adminisztráció tagja régebben, ő a magának a főideológusa, mondhatjuk, és mint egy ilyen Lánci András típusú személy, még Fizimiskára is egy kicsit hasonló, most remélem egyik őket se sértem meg, ez annyira nem is érdekel ebben a pillanatban, és hát neki például van egy nagyon fontos ideológiai szövetséges, Stephen Miller a Fehérháznak a kabinettjében, ő a kabinetfőnök helyettes lényegében, aki ezeket az áramlatokat lényegében eljuttatja minden nap Trumphoz, és hát vannak, akik meg egyáltalán nem kapcsolódnak hozzá, csak egyszerűen valamikor ott repülnek vele, mert szereti őket, mint Laura Loomer, ezt a nevet valószínűleg nem sokan hallották még a magyar közönségben, de ő ilyen elképesztően konteó terjesztő valaki, hogyha érdekel bárkit hallgató közül, menjen utána Google-ön, egészen érdekes dolgokat fog ugye a kutyaevős sztorik, meg nem tudom micsoda, meg kacsa, vagy nem tudom éppen milyen állatokat ettek meg Ohio-ban, ezek is például tőle eredezthetőek, tehát hogy ilyen emberek vannak. Úgyhogy Elon Musk pedig egy ilyen nagyon érdekes szimbiózis volt. Nyilvánvalóan intellektuálisan, gazdaságilag minden szempontból, és akár már politikailag is nagyon fontos szereplő. És nem csak Trumppal, tehát ez az érdekes, hogy nem csak egy interpersonális kapcsolatról beszéltünk itt, hanem egy intézményes kapcsolatról is, hiszen Elon Musk számos olyan területen a cégeivel tölt be olyan űrt, amelyeknek a terén, mondjuk a NASA-val, vagy egyéb más stratégiai ágazatokban az Amerikai Egyesült Államok kormányzata és az azt kiszolgáló ügynökségek hát nagyon rossz eredményeket értek el. Tehát, hogy rengeteg pénzt költöttek el rájuk, ugye itt a nagy repülőgép gyártóról is beszéltünk, a B betűsről, amelynek folyamatosan zuhannak le a repülői, most nem akarok problémákba kerülni, tudjuk, hogy miről van szó, rengeteg pénzzel tömik ki őket, és hát nyilvánvalóan hosszú idő alatt egy ilyen tunulás, vagy nem is tudom, mi lett túl rá rajtuk, a NASA-ról is mondhatjuk ezt, és hát elmaradtak a dotációnak az ellenére is a kitűzött céloktól. Ez nyilvánvalóan bizonyos szintű korrupciónak is az eredménye, tehát ahol sok pénz van, ott a pénznek a felszippantására fognak koncentrálni sokan az eredmények helye, egy ilyen fejőstehén pozícióba, és hát jött Musk, aki meg hát a piacról eredményvezérelten elképesztő hatékonysággal valósította meg ezeket a célokat privát szektorban, és hát egyfelől azért is kötötte a szövetségi kormányzat magához Muskot, hogy ezt mondjuk nem más kormányzatoknak adja el, akik mondjuk stratégiai riválisai az Egyesült Államoknak, másfelől meg tényleg ezeket a hiátusokat ki tudja tölteni. Rengeteg hatalmas összegű szövetségi kormányzati szerződése van más cégeinek. Amivel persze Trump, amikor ez a konfrontáció megtörtént a költségvetés kapcsán, miről szintén beszéltünk talán, azt mondta, hogy hát akár fel is mondhatná, Trump ezt mondta, hogy fel is mondhatná ezeket. Csak hogy Trumpnak is óvatosan kell fogalmazni, és óvatosabban is fogalmazott utána, hiszen hogyha meg ezek az erőforrások kiesnek, akkor bizony egy ilyen nemzetközileg főleg kiélezett helyzetben, hogyha ezeket az erőforrásoktól elesik az Egyesült Államok kormányzata, akkor ez egy stratégiai hátrány. Tehát igazából az egyik dollármilliárdokat veszít, a másik pedig stratégiai kapacitásokat. Ez egyiknek se jó, és úgy néz ki, hogy Trump önmagához képest egyébként vissza is fogta magát ahhoz képest, hogy effektíve lepedofilozta őt Elon Musk.
Mennyire szolgáltatta ki magát Trump Musknak? Mennyire van most tényleg egy olyan helyzet, hogy nem csak a cégeken keresztül, de egyrészt az ilyen-olyan információk és zsarolási potenciálon keresztül, másrésztről, hogy hát itt most két olyan elme találkozik, ami hát mondjuk úgy, hogy nagyon kreatív és egyedi, és nem feltétlenül a szabvány normához igazodó két emberről beszélünk.
Igen, valamelyes kockáztatott Trump ezzel, de tudta, hogy nagyon nagy szüksége van arra a pénzre, amit ő belerakott a kampányba, Elon Musk, hiszen a demokratáknak a fundraising gépezete sokkal jobban működött, csak hát egy katasztrofál. Ez egy nagyon gyönyörű páros a demokratáknak, mindig, hogy nagyon jól működik a kampánygépezet, csak a produktum az elképesztően rossz, és végül a republikánusok így be tudták húzni a választásokat tavaly össze, de azért kellett ahhoz a Muski segítség, és nyilvánvalóan utólag nagyon okosak vagyunk, akkor neki azt mondta, hogy minden egyes segítség nagyon fontos, Musk pedig, ugye, aki alapvetően egy ilyen libertariánus, ilyen szabad lélek, aki megharagudott a demokratákra, az ilyen woke, és nem tudom milyen szabad szólásszabadságot korlátozó tendenciáikkal, és akkor ugye ennek örvén vásárolta meg a Twittert is, amit XC alakított át később, és hát ezen is ugye azért a kommunikációs csatornákon nagyon segítette a Trump-féle politikát. Tehát, hogy ez nagyon jól jött Trumpnak. Hogy mennyire szolgáltatta ezzel ki magát Trump, hogy ezt így elfogadta, ezt a segítséget, vagy beszívta. Mérsékelten, meglepően hangzik, de Trumpnak az elmúlt 10 évben, ugye említettem, hogy 10 éve jelent meg a porondon, úgy stabilizálta a saját helyzetét, mint egy ilyen idol a republikánus szavazótáboron belül, hogy akárkivel konfrontálódik, aki népszerűtlenebb nála, az nem nyerhet vele szembe lényegében. És szerintem ez a magabiztosság meg volt benne akkor is, amikor maga mellé vette, ott lényegében parádézott vele ő és a kisgyermeke például sokszor az ovális irodában. Sokan azt mondták, hogy egyébként az eléggé méltatlan körülményeket is kialakítva, tehát látszott rajta néha, hogy bizonyos szerek hatása alatt állhat. Ezt több bevallotta, tehát ez nem egy titó. De hogy azért mégiscsak ott van mellette az az ember, aki a nukleáris arzenálért felel, és akkor ott van mellette egy ilyen beszámíthatatlan figura, aki ha összeveszik Trumpal a költségvetésen, akkor konkrétan azt mondja, hogy ő pedofil és Jeffrey Epstein-nel komolyan kapcsolatba hozható. Tehát, hogy ez két kisgyermeknek a veszekedése lényegében komolyságában, csak hát a maga a kontextus az viszont baromi komoly. Ahhoz képest nem lehangolták egyébként, tehát sokan azt mondják, hogy ahhoz képest, amilyen vádak elhangzottak, hogy fölvetették, sokan dolgoznak is rajta, hogy akár még ki is békülhetnek, hát ez az egymás struktúrtságnak ennél nagyobb bizonyítéka valószínűleg nem is lehetne.
Mennyire hat ez az egész ügy a republikánus háttérre, illetve az a költségvetési, hát részben megszorítás, más vélemények szerint ámokfutás, nem feltétlenül teljesen átgondolt megszorítás, tehát ilyen fűnyíró elvszerű megszorítás, ez mennyire hat a republikánus hátországra? Mennyire van ugyanúgy mögötte a kongresszus, mennyire vannak a korábbi támogatói ugyanúgy Trump mögött?
Érdekes módon sokkal magabiztosabban, mint az első ciklusban. Ugye látjuk azt, hogy paraszthajszányi többségeket sikerült. A szenátusban talán nem annyira, ott már kicsit kényelmesebb, de hát ott se túl nagy a tényleg 435 fős képviselőházban. Nyilván függvényében annak, hogy éppen kik mondanak le, és hányan halnak meg, mert jelenleg ebből is elég sok van. 10 főn belüli többség van, amivel operálnak, amivel korábbi republikánus házelnökök egy-két év alatt megbuktak, mert nem tudták kordában tartani. Ehhez képest ez a külső nyomás, ami Trump elől érkezik, ez meglepően nagy kohéziót alakított.
Mi ez a külső nyomás?
Hát az, hogy azt mondja, hogy ha bárki szembe megy azzal, amit ő beterjeszt, nyilvánvalóan kicsit ilyen trollkodás szintig menő a saját költségvetési törvényét, egy nagy, gyönyörű törvényjavaslat néven terjesztették be, tehát hogy ennek az angol megfelelője. Tehát, hogy igazából ez gyönyörű és úgy tökéletes, ahogy van, ne nyúljatok hozzá, fogadjátok el, ha nem, akkor majd az előválasztáson találkozhatsz az általunk támogatott jelöltel, akinek tele dugjuk pénzzel a kofferjét, és majd szépen elküld téged oda, és megtanulod azt, hogy szálljál szembe az elnökkel. Ez meglepően jól működik. Így is vannak egyébként, akik szembe mennek, mert egyrészt Trump néha a saját elveivel megy szembe, amit meséltem például külpolitikában, vagy az, hogy az adócsökkentésekkel például mindenki a republikánus pártban végletekig egyetért, és imádják őket, csak amikor, ugye, és ez volt Musknak a Fehérházban a kijelölt nagy feladata, hogy ez nem párosul kiadáscsökkentéssel, akkor ennek mi az eredménye? Az, hogy a deficit meg az államadóság elszáll. Na most nyilvánvalóan mostani vámháború közepette, ez azért egy eléggé ingatag gazdasági környezet, és hát ebbe egy ilyet megtenni, az nagyon csökkenteni fogja az Egyesült Államokba vetett bizalmat a piacokba, ugye láthatunk bizonyos szintű leértékeléseket ilyen minősítő intézeteknél, hogy az államadóság finanszírozásával kapcsolatban fölmerülhetnek problémák, és hogy nem akarják a republikánusok se az egekbe emelni az adósság plafont. Tehát, hogy itt vannak, van egy-kettő képviselő és szenátor, aki mer ennek dacára is konfrontálva, de ez nagyon kevés ahhoz képest.
De meddig tart az, hogy miközben mondjuk elszálló infláció van, miközben pont a bejelentett vámok miatt ugye elképesztő tőzsdei krachok vannak, az mennyire egyensúlyozható ki mindezzel a fenyegetéssel, amit te mondtál? Tehát mikor van az a pillanat, vagy mennyire téma egyáltalán az amerikai sajtóban akár, hogy mikor van az a pillanat, amikor nem az egyéni képviselői szék számít, és most lehet, hogy nagyon naív vagyok, hanem az, hogy egyrészt jönnek a félidős választások, másrészt, hogy pontosan a kitűzött célokat az intézkedések nem hogy elősegítenék, hanem hátráltatják.
Érdekes módon talán nem annyira apokaliptikus a helyzet, mint amire lehetett számítani.
Tehát a szalapcímek rosszabbat mutatnak, mint...
Még talán ez se. Vannak nagyon komoly veszélyek, például készlethiányok, amiknek ugye van átfutási ideje, még akkor is, hogyha visszavonnak különböző vámfenyegetéseket, de már ugye ezt a piacnak, azoknak a cégeknek, akik kereskednek, azoknak be kell ezt árazni. Nem mondhatják azt, hogy oké, biztos, hogy 3 hét múlva azt fogja mondani, hogy elnapoljuk meg én nem tudom hány napra ezeket a vámokat. Ez azért itt felelős döntéshozók vannak. Hogyha Trump is megkérdőjelezhető mértékben ilyen felelős döntéshozó, de azok, akik más a befektetőiknek a pénzével sáfárkodnak a piacokon, azoknak meg kell szorítani, hogyha adott esetben nem biztosabb benne, hogy valamelyik vám vámot ki kell majd fizetni, és hogy ezt nem tudják megengedni maguknak. Tehát ez meg fog látszódni. De a tőzsdék is valamelyest visszalendültek, a recesszió talán elkerülhető lesz, a gazdasági növekedési kilátások csökkentek, de talán nem katasztrofális. Hát az a kérdés igazából. Tehát nem is az, hogy összeomlott a gazdaság. Miért volt rá szükség? Hát az volt Trumpnak az ígérete, amivel nagyon sok választót megnyert a maga táborba, az alacsonyabb jövedelmű iskolázottságú, akármilyen korábban tradicionális demokrata szavazók közül is, hogy nem lesz annyira drága a tojás, a szalonna, a hús, akármi, az üzemanyag a kutakon. Most jött egy csomó olyan intézkedés, ami azt mondta, hát rövid távon igen, fájni fog, mert ezek az embereket nem érdekli, mert ők direkt emiatt szavaztak Trumpra. És ha ezek a szavazók kezdenek el illanni, és egyéb más dolgok miatt is, mint például a tömeges deportálások, amelyek most már az amerikai társadalmi szövetnek a legalapvetőbb rétegeit érintik, akkor ott kezdődik meg ez az erózió. Csak gazdasági irányból még azt gondolom, hogy nincsenek olyan helyzetben. Azt meg kell indokolni a Trumpnak, hogy miért nem teljesültek azok az ígéretek, amiket ugye csettintésre ígértek meg, hogy majd az inflációt letörik, és hogy az adócsökkentésekkel úgy megindul megint a gazdasági növekedés. Mindenki érezni fogja, ezekre kell választani. Ez az igazi veszély, és ezt fogjuk majd látni, ennek lesz majd egy ilyen lakmuszpapírja az, hogy helyi szinteken, amikor te is említetted, jönnek az előválasztások, a hivatalban lévő politikusok mennyire fogják vállalni Trumpot, vagy éppen a konfrontációt Trumppal adott esetben, hogyha helyben a saját választóik már azt mondják, hogy na jó van, ebből eregünk van, akkor nyilvánvalóan a saját újraválasztásuk érdekében akár konfrontálódni is fognak Trumppal, tehát igazából ezt kell figyelni.
Az, hogy most még nem látszódik jelentősen a számokban, a közvéleménykutatási számokban republikánus visszaesés.
Valamennyi látszik.
Igen, de hogy jelentős, azért mondom, hogy jelentős. Ez annak is a következménye, hogy viszont a demokraták azok kb. Úgy maradtak, ahogy hagyták őket a választás után?
Érdekes módon egy ilyen extrém módon polarizált két pártrendszerben olyan hatalmas nagy kilengések nehezen képzelhetőek, mert azért, hogy átbillentsünk egyik vagy másik szavazót, ahhoz hatalmas változásnak kell bekövetkeznie. És nyilvánvalóan itt nagyon kiszámú szavazónak az átbillentése tinta kiborulós változásokat tud okozni, mint ahogy történt most az előző ősszel is. A demokraták nyilván abból kifolyólag erősödtek, hogy Trump valamennyit már gyengült az elmúlt fél év során, de látjuk azt, hogy vezető nélküliek egymást marják, ugye most volt az egyik pártvezetésnek az alelnökét, azt lényegében visszahívták, mert azt mondta, hogy a gyengén teljesítő inkumbenseket, a hivatalban lévő politikusokat alaposan meg kéne izzasztani előválasztásokon, ezzel mindenki jól megsértődött, és azt mondták, hogy jó, akkor ezt nem kérjük. Csak hát a teljesítmény meg hiányzik. Tehát oké, azt mondják, hogy én baromi jó szenátor vagy képviselő vagyok a saját államomban vagy körzetemben, de nem látjuk azt, hogy országosan valamilyen versengő víziót leraktak volna Trumppal szemben. Ott van persze Bernie Sanders és Alexandria Ocasio-Cortez, akik a progresszív irányból próbálják challenge-elni Trumpot, de látjuk azt, hogy valamiért ezek az alacsonyabb jövedelmi választók, akiknek például Bernie Sanders is beszél, valamiért csábítom nekik az, amit Trump kínál nekik, és erre még rájön az, hogy woke-nak tartják őket, túl balos, nem elég nemzeti, nem elég patrióta, és a többi, ez kiábránítja őket. A mérsékelt demokratákat meg vagy túl megalkuvónak, vagy túl karaktertelennek ítélik meg, és vannak próbálkozások, Pete Buttigieg korábbi közlekedési miniszter, de hát ugye Magyarországon is nem nagyon sokan ismerik ezeket a neveket, és nem véletlenül. Tehát, hogy nincs ott valaki, aki be robbanna, vagy ugye Elon Musk pillanat hevében azt mondta, hogy kéne egy harmadik pártot alapítani, gründolni, valószínűleg most már ezzel kapcsolatban meggondolta magát, de azért ez nem véletlenül jött ki az ő száján sem, mert egyszerűen a demokraták abból tudnak erősödni, hogy a republikánusok pont annyival gyengülnek, amennyiben rosszabbul teljesít Trump, és a rendszer jellegéből adódóan nincsen kívülről, aki nagyon be tudna törni, mert ahhoz olyan dollár 10 milliárdokra, milliárdokra legalábbis szükség lenne, amit nem tudnak stabilan előteremteni. És ez a demokratáknak egy, hát egy ilyen nem túl erős teljesítménykényszert produkál, és azt látszik, hogy nagyon rosszul is teljesítenek miatt.
Novemberben a választások után, amikor itt jártál nálunk, akkor beszéltünk arról, hogy ugyanakkor ez egy lehetőség lehet a demokratáknak. Tehát, hogy egy ekkora bukta, az közben azt is jelenti, hogy teljesen új sort lehet felállítani, hogy most egy ilyen megalapozó, valamit ilyen tiszta mezősen létre lehet hozni. Ennek a csírája látszik-e már, vagy ez egy hiú ábránd volt a részedről novemberben?
A szüksége az megvolt, és most is megvan, és még inkább megvan. És vannak egyébként új jelöltek, helyi szinteken. Tehát amiket mondjuk innen Európából kevésbé látunk, hogy mondjuk Iowában elindul egy helyi szenátor a szövetségi szinten, vagy nem tudom. Tehát hogy ez alulról fogja kidolgozni magát, mert azok, akik most a mainstream establishmentbe, a Washingtonba, a Kapitóliumba ott vannak, abból a körből nem nagyon látszik, hogy ez átütően ki tudna érlelődni. Valószínűleg az alsóbb szintekről fog ez elindulni, de valószínűleg ezek a régi arcok ezt nem nagyon tudják elvi. Egy-kettő meg fog próbálkozni vele, meglátjuk a félidős választásokon, és azután ki hogy fog szerepelni, de itt mindig vegyes a kép, és akkor azt mondják, hogy jaj, hát akkor előre is törtek a progresszívből, de hogy más államokban meg csak a mérsékeltekre kíváncsiak a választók, akiket Trumptól le tudunk választani. Tehát, hogy megy itt a egyrészt, másrészt azért, és valahogy mindig a mérsékeltek nyernek ebbe, csak ők meg nincs az, hogy radikális mérsékelt javaslat jelenleg. Tehát, hogy igazából azért is, mert egyrészt a republikánus leválóknak, az ilyen tradicionális konzervatívoknak a felszipkázásával próbálkoznak, ami könnyebb. Másrészt meg azért, mert nem tudnak a saját tradicionális választói körében jelenleg bizonyos mértékben versenyezni Trumpnak az üzenetével továbbra sem, aki a magával megszólította ezeket a dolgozó, ugye keményen dolgozó kis embereket, amiket itthon mi ismerünk, és ezt nem tudják egyelőre megtörni.
Az első Trump ciklus kapcsán is volt már olyan félelem, hogy az autoriter törekvéseit átviszi, aztán ez most a második ciklus kapcsán sokkal intenzívebben merül föl. Egyrészt mennyire sikeres ebben, mennyire állja a sarat az amerikai intézményrendszer és az ellensúlyokat, valóban mekkora ellensúlyok, és mondjuk a bíróságokba való belenyúlással mennyire tud ezen változtatni, és bele tud-e ténylegesen nyúlni ezekbe a rendszerekbe?
Ez nagyon érdekes, főleg Magyarországról nézve, hogy azt hiszem, hogy azt kimondhatjuk, hogy a szándék az megvan Trumpban, az autoriter, ha nem is fordulatra, mert ahhoz nagyon erős az immunrendszer az intézményrendszernek, de a tendenciáknak a tartósá tételében. Ezt, amint te is említetted, intézményesen is megvalósul, párton belül és kommunikációs módon is. És propaganda. Intézményesen például a bírói karral, vagy akár a törvényhozással kapcsolatban, amit mondtam, törvényhozásnak a tagjait fenyegetik az, egyszerűen olyan erős a fogás a Trumpnak a párton, hogy aki ki énekel a kánonból, vagy nem tudom, hogy fogalmazzuk ezt meg, az ne számítson hosszú karrierre, és ez egy stabil pártfegyelmet eredményez. Ahhoz képest, ahol a republikánus párt 5 vagy 10 évvel ezelőtt volt, ez egy egészen elképesztő változás. Autoriter irányba. Ami a bírói kart illeti, ott ugye már rengeteg kinevezetje volt Trumpnak, viszont ezeknek egy jelentős összeszövetségi bíróknál vagy életfogytig tart, vagy tegnap függetlenedik hivatalosan az elnök személyétől a bíró után. Ami egyébként a eredetileg alkotmányosan is a szándék volt emögött, hogy ne legyen politikai nyomás a bírókon. És ezek közül vannak, akik hát a saját integritásuk alapján hát nem kifejezetten tetszenek Trumpnak, nem csak a alacsonyabb szövetségi bírói karban, de az a legfelsőbb bíróságban is. Látjuk, aki az utolsó ilyen átnyomott legfelsőbb bírósági tagjuk volt, Amy Coney Barrett, ő például ahhoz képest, hogy milyen várakozások voltak, sokszor a konzervatív szárnyal szemben szavazott együtt a liberálisokkal, ami miatt Trump elképesztően haragszik rá, meg a maga világból rengetegen, hogy megbízhatatlan, és egyébként is van már egy másik jobbos Bush által jelölt bíra, aki szintén átszavaz, tehát egy 6-3-as többség volt ennek konzervatív, ez néha 5-4-es liberális tud lenni. Most Trump azzal, hogy növelte a befolyását azon a szenátuson is, akik a legfelsőbb bírósági jelölteket jóvá hagyják, ezért ha azt mondja, hogy oké, mostantól, ha így nem működött, akkor sokkal radikálisabb jelölteket fogok bevinni, az a kérdés, hogy lesz-e elég republikánus szenátor, aki azt mondja, hogy akár kockáztatom is a saját politikai jövőmet azzal, hogy mondjuk egy nyíltan az alkotmányt megvető, nyilván szofisztikáltan, mert mondjuk magas bírójelölteknél azért nehéz, de hogy olyan jelöltet próbál betolni Trump, aki tudjuk, hogy inkább lebontani akarja ezt a szisztémát, amiben belekerül, mint sem, hogy fenntartani és erősíteni, hogy kik azok, akik ezzel szembe mernek menni. Jelen pillanatban talán még azt lehet mondani, hogy ennek az esélye még csekély, de a szándék mindenképp ott van, és ez már önmagában ijesztő. És ami a bíróságokon túlmutat, az a kommunikáció, ami számomra egészen durva, ijesztő.
De soha senki által meg nem választott bírák önkényes döntései, vagy mire gondolsz? Mert ilyen is elkapcsoló.
Ezzel kapcsolatban, bármilyen területen. Tehát, és itt ez a pont, ahol például az korábban említett Stephen Millernek a szerepe fölmerül, aki hát egy ilyen tényleg magyar propagandát, ami egyébként az Egyesült Államokban nem volt megszokott, hogy a kormányzati csatornákon kiraknak olyan posztereket, ilyen 20. század elejei, ilyen tacepaokra hasonlít, hogy ott van, hogy jelents föl az illegális bevándorlót, akit ismersz, ott a telefonszám, védd meg a hazádat az illegális megszállóktól, vagy nem tudom. Tehát, hogy ez spicliskedjél az államnak. Tehát egy kicsit azért ilyen Amerikától nem szoktuk meg a gestápó teppót, vagy olyanok, hogy zenés klippekben dolgozza föl a belbiztonsági minisztériumnak a csatornája azt, hogy fognak el és deportálnak láncokban illegális bevándorlókat, és ez a hello, bye-bye, meg nem tudom, milyen vicces videókat csinálnak róla. És ezzel olyan érzéketlenítése zajlik a társadalomnak, de legalábbis a Trumphoz hűséges tábornak, ami aztán azt jelenti, hogy ha ez a kondicionális kondicionálás sikeres, akkor egyre többet engedhetnek meg ezt Magyarország, ami pontosan jól tudja.
Igen, de ezt akartam kérdezni, hogy az amerikai társadalom mennyire befogadó erre, hiszen nagyon másra vannak kondicionálva több száz éve. Hát egy kifejezetten befogadó országra vannak kondicionálva nagyon régóta.
Hát sajnos megint csak oda tudok visszanyúlni magyarázatként, hogy egy extrém módon polarizált két párt rendszer van. Alapvetően a trumpistáknak a nagy része hát a tényekkel is dacolva szereti Trumpot, és fogadja el azt, amit ő mond. Tehát azt akarják, hogy igaza legyen, és ezzel nincsen nehéz dolguk, hogy őket mozgassák ilyen vagy olyan irányba. Nyilván van egy olyan része a tábornak, ami szükséges a aktuális többség megteremtése, ez akik a mérsékeltek, azoknak pedig hát a gazdaságpolitikai intézkedésekkel, vagy külpolitikai egyéb más intézkedésekkel kell megfelelni, akik meg lehet azt mondják, hogy nekik nem tetszik az, hogy vókok a demokraták, hogy nem védik a határokat, hogy nem tudom, és akkor azt mondják, hogy nem szeretem Trumpot, de befogott torra leszavazok rá. Nekik az pont elég. A bázis pedig amennyire lehet fanatizálni kell, az Magyarországon is pontosan ugyanezt történik ebben.
Kicsit térjünk ide a mi kontinensünkre, Európára és aztán Magyarországra is. Mennyire kezd kisimulni, vagy az európai vezetők mennyire ismerték fel azt, hogy hogyan kell a második ciklusos Trump-al bánni? Mennyire látszik az, hogy valóban az a szövetségi rendszer, ami Macron akár újra a britek bevonásával is elkezdett alakulni már nagyon hamar Trump győzelme után, az valóban tud-e egy erős ellenpólus lenni, valóban megerősödik-e az európai szövetségi rendszer, a vámháború és a Kínához és Oroszországhoz való viszony kapcsán, illetve hát az egész Ukrajna támogatásban. Te most mit látsz ebből?
Én adomaként sokan azt szokták mondani, hogy hát Trump, hogyha nem is szándékosan, de jót tett Európának azzal, hogy felébresztette Csipke Rózsika álmából, és hogy elkezdett ugye önmaga védelméről gondoskodni, bár ugye most hamarosan közeledik a NATO csúcs, a nyári szokásos NATO csúcs, és ott ugye már megérkezik az 5%-os védelmi kiadásoknak a javaslata Pete Hegseth részéről és Trump részéről, tehát hogy azért ezzel lesznek kihívások a mostani, hát nem túlságosan stabil gazdasági helyzetben, ugye hashtag 0,5%-os gazdasági növekedés és hatalmas hiány. Tehát, hogy nyilvánvalóan az, hogy a saját érdekeinket meg tudjuk fogalmazni, meghatározni és együttesen tenni ennek érdekébe, és hogy erre most lett egy ilyen stimulusunk, ha nem is akartuk, de lett egy stimulusunk, az segít. Igen, vannak előrelépések, ahogy te is említetted, a briteknek egy ilyen Brexit utáni ilyen furcsa reintegrációja, még nem egyértelműen meghatározott formátumban, de hogy ez működni látszik, csak kérdés az, hogy Európán belül mégiscsak van ez a patrióta vonulat, amelyeknek, hát nem tudom, hogy változó, tehát nem azt mondom, hogy mindenkinek ugyanolyan megfontolásból, de hogy van egy ilyen, nekünk nem akkora ellenségünk Putyin. Brüsszel nagyobb ellenség vagy fenyegetés, mint mondjuk az ukránok, vagy Moszkva. Az, hogy itt a EU-s bizottság ilyen olyan bürokrata, maffia az itt...
Most a patriótákra...
Igen, ők ezt mondják, hogy ezt nem szabad, ezt az integrációt erősíteni, mert átveszik ezek a sédi, háttérben ügyködő, működő nagy tők és vállalatok, és az ezzel kokettáló brüsszeli bürokraták a vezetés fölöttünk, mert már pedig mi nemzetállami vezetők tudjuk pontosan, hogy mi kell a mi országainknak, és ne hagyjuk, hogy itt ez, és akkor itt ez mindenféle ilyen oltás és hasonló dolgokkal ilyen érdekes vegyületeket alkot. Na most ennek is van egy felvevő piaca, és ez egy nagyon komoly verseny jelen pillanatban, ugye, és láthatjuk, hogy rengeteg láttuk a román választásokat, ugye látjuk, hogy ilyen versengés van Magyarországon, Csehországban, Franciaországban, ugye jön fel az AFD Németországban, ez pengeélem táncol ez a dolog, hogy ez lesz-e egyáltalán, mert a szándék nyilván megvan a jelenlegi vezetők részvel, de látjuk azt, hogy például Friedrich Merz, aki mond baromi jó dolgokat erről a jövőbeli együttműködésre, meg annak a mikéntjeiről, de látjuk azt, hogy már hivatalba lépéskor bezuhant a népszerűsége, pedig még nem is csinált semmit. Szóval, hogy itt ezért nagyon komolyan dolgozni kell azoknak, akik egyébként nagyon helyesen próbálják Európa pozícióját egy erősödő integritással megdobni, csak mondom, ez abszolút kiszámíthatatlan, hogy ennek megdikászik a politikai háttere, és ezzel tisztába kell lenni mindenkinek, és összeszedni magukat.
Most ugye nagyon népszerű a magyar kormánytól a szuverenitás kifejezés. Mennyire látszik az, hogy mondjuk a magyar kormány az amerikaitól függetlenül és szuverén módon tud sakkozni? És mennyire látszik az, hogy mondjuk ahhoz képest, amennyire egy lapra mindent föltett Orbán Viktor Trump győzelme kapcsán, az mondjuk vissza is hozza ezeket az elvárásokat?
Hát nagyon felemás. Azt hiszem, hogy az ilyen informális politikai kapcsolatban, személyes interpersonális kapcsolatokban ez továbbra is töretlen és nagyon jó köztük, hiszen egyébként az ilyen autoritár tendenciáiban nagyrészt Orbánból inspirálódik Trump. Nem azért, mert Putyinból leinspirálódhatna, csak azért, mert Orbán csinálta meg azt, hogy egy hatalmas nagy demokratikus keretrendszeren belül, ami az Európai Unió, sikerült ezzel a lassú békafőzési módszerrel átalakítani Magyarországot valamivé, ami már más nevezik akárminek, hibrid demokráciának, vagy versengő autokráciának, akármi, de hogy megcsinálta, és stabil eddig, és hogy ő valami hasonlót szeretne látni, mert hogy ez milyen jó, hogy tisztelik a vezetőt, és hogy stabil, nem kell itt a parlamenttel vesződnie, meg mit tudom én, mit csinál, meg a bíróságokkal. Tehát ez nagyon imponál, és hogy ez az ilyen CPEC szinten, meg nem tudom micsoda, ez nagyon jól elmegy. Viszont amikor Trumpék jönnek, és azt mondják, hogy jó, akkor új gazdasági együttműködési megállapodás az EU-val, mert hogy ugye jönnek a vámok, akkor ebben vannak olyan kondíciók, amiket már ugye az Egyesült Királysággal megkötött dílbe, amit most szépen eldobott a véletlenül a szélbe a Kanadába, ott hát lényegében olyan klauzulákat raktak bele, hogy az együttműködésnek a feltétele az, hogy bizonyos stratégiai üzletágakban harmadik feleket ki kell szorítani. Tehát lényegében ez Kína.
Uh-huh.
És akkor az EU azt mondta erre, hogy amikor éppen kiszámíthatatlanul a szövetségesünk nyeseget minket ilyen vámfenyegetésekkel, kiszámíthatatlan helyzetbe kerültünk, most az egyik biztosítékunkat kéne kilőni, ha mondjuk kiesnek jövedelmeink, és nem tudom, valamivel kompenzálni kérni, és akkor azt mondták az EU-s kül- és gazdasági miniszterek, hogy no, akkor miért nem fogunk aláírni, és ennek az egyike volt a magyar kormány is, ami ugye ugyanazon a héten jelentett be a valamelyik kínai elektromos autógyárral ilyen regionális együttműködést. Tehát hogy azért ez egy komoly nyílt konfrontáció gazdasági szempontból, valamint hát nem nagyon látjuk azt, hogy abba a vonulatba, amiben az Egyesült Államok most benne van, ért, hozzuk haza a működő tőkét külföldön, és itthon ruházunk be belőle, és itt legyenek jó munkahelyek, meg gyárak, meg stb., meg önellátás. Mit várunk, hogy majd akkor fog idehozni egy amerikai cég most gyárakat hozzánk? Úgyhogy egyébként Európa a fő gonosz, a fő mús, amit Trump szerint azért hoztak létre, hogy lehúzza az Egyesült Államokat. Tehát hogy lehet egy nagyon jó a kapcsolat Trump és Orbán között, de hát bocsánat, azért mi nem vagyunk akkora ország neki, hogy csak miattunk egy ilyen furcsa kivételt tegyen.
Igen, ugyanakkor Orbán Viktornak van egy elhíresült bejegyzése, a nagyon sok piros felkiáltójeles, good deal-es bejegyzése, amiben arról írt februárban talán, hogy hát mi majd egy külön utas, nagyon jó megállapodást fogunk kötni Trumppal. Ehhez képest mondjuk, amit eddig látunk, az az, hogy Rogán Antal valóban lekerült a listáról. Ha jól hírlik, akkor Trump kampánytanácsadói, mint hogyha segítséget nyújtanának a Fidesznek, mondjuk a harcosok klubjá valóban nagyon hasonlított egy texasi rendezvényre, tehát lehet, hogy ott emögött már felfedezhetjük, vagy akár a Hont Andrásnak adott Orbán interjú mögött, lehet, hogy felfedezhetjük Trump tanácsadóit. Kettő, CPAC. Bár abban inkább mi tettünk többet, mint az amerikaik, de mondjuk legyünk jó indulatúak három, bár az mondjuk inkább ugye Fidesznek, mint sem Magyarországnak számít bármit is. De mondjuk, ha ezeket kipipáljuk, mi az, amit ezen kívül még nyert Magyarország, a magyar társadalom a Trumppal való viszonyon, és mi az, ami mondjuk a választásokig, ami nyilván a legfontosabb most Orbán Viktor számára, benne van a pakliba, hogy még nyerhet a Trumppal való barátságban.
Hát, hogyha azt annak veszik, hogy nem kapunk a State Departmentből állandóan okításokat, vagy például az, hogy elveszik a pénzt mondjuk a Szabad Európától, és hogy ez előny a kormánynak, Magyarországnak biztosan nem, akkor mondhatjuk, hogy igen, de hát egyébként ez a béke és repülője rajt. Tehát, hogy ennyit tudok mondani rá, ennyibe jött be ez Orbánnak eddig. Nem gondolom, hogy ez egy olyan érdemi az fejlemény azon kívül, hogy Orbán mondhatja azt, hogy neki megint igaza volt, hogy ő megmondta, hogy Trump fog nyerni, és Trump nyert. Nem, megmondott egyéb más jelölteket is, azok megveszítettek arra, meg hallgat. Tehát, hogy...
De ez még a magyar választáson szavazatban nem csapódik le. Nyilván Orbán Viktornak az lenne az érdeke, hogy vagy olyan gazdasági előnyökhöz jusson, amiből tud valamit visszaosztani a választóknak, vagy hogy legyen mondjuk egy olyan nagy felhajtás, vagy egy olyan nagy Trump-Orbán találkozó, akár Trump idejövetelével, ami aztán kirakható az ablakba, hogy na tessék, mi a legnagyobb, a magyar miniszterelnök a világ vezető miniszterelnökei között van. Ebből bármi látszik, hogy az elkövetkező, most már csak 299 napban, ami a választásokig hátra van, megtörténjen?
Ezt sajnáltam nagyon a Hont András interjúból, hogy nem arra kérdezett rá, hogy mi lesz ebbe a nagy bírbe, hanem hogy mikor lesz. Hát kit érdekel, hogy mikor lesz. Az lett volna fontos, hogy mit tartalmaz, és erről nem tudtunk meg semmit, hogyha mondjuk feláron hoznának nekünk gáz, mint amennyiből az oroszoktól veszük, vagy a Paks 2-t ki lehetne valahogy helyettesíteni, csak nyilvánvalóan az alapvető szándék, a stratégiai szándék és a megfontolása mögött teljesen más lehetett Orbánék részéről, tehát hogy alapvetően ez lenne az, amivel nagyon tudnának segíteni jelen pillanatban, de hát látjuk azt, hogy valószínűleg nem véletlenül van benne Orbán már bő 10 éve Putyin hátsó fejbe elnézést, hogy így fogalmazok, de hogy ezt nem ilyen a alacsonyabb rendű dílekkel lehet átfordítani. Az meg, hogy mennyire segítenek mondjuk, hogyha most küld kampánytanácsadókat Orbánéknak Trump erője, pont ezzel házaltunk, hogy mi küldünk nekik, hogy segítünk. Aztán most már megfordul, az egy kicsit szomorú, legalábbis az ő szempontjukból. Én azt gondolom, hogy tehát a belpolitikai tendenciákat nem lehet egyszerűen átfordítani a trükközésekkel a végtelenségig. Nyilvánvalóan, amit tudnak, ebből ki fognak préselni, sokkal jobban, mint mondjuk 2009-10-ben a szocik tették, vagy nem tudom. Nyilván az már annyira rég volt, hogy ezt össze se lehet hasonlítani, de hogy ők nem fogják így engedni azt, hogy történjen, aminek történnie kell.
Mennyire szoros ez a barátság annak fényében, hogyha a Balkánon továbbra is folytatódik a magyar kormány kavarása, hogyha a kínaiakkal továbbra is fontos és stratégiai üzleteket köt a magyar kormány, addig meddig megy az, hogy de hát Orbán Viktor egy nagyon szimpatikus autoriter vezető Trumpnak, akitől sokat akar tanulni. Melyik lesz a súlyosabb a serpenyőben?
Hát én azt gondolom, hogy nyilván nem fog tetszeni ez a egyébként továbbra is karrierdiplomatákat tartalmazó külügyminisztériumban, amerikai külügyminisztériumban, de hogy pont a Trump és Orbán közötti személyes jó viszonynak a kapcsán, vagy annak eredményeképpen azt a szívességet megteszik, hogy ezt nem fogják hangosan a nyilvánosság előtt ismételgetni és hangoztatni. Tehát, hogy ez lehet, ami a előrelépés, de egyébként nem látom, hogy mondjuk Orbán bárkinek a hatására miatt változtatni ezeken az üzelmeim. Lehet, hogy nem tudom, még együttműködnek abban, hogy ő is megalkotja a saját kis kriptovalutáját, hogy oda rakhassák bele a különböző vagyonokat, hogyha távozni kényszerülnek, ebből tudnának Trumpéktól tanulni, de hogy nem látom tényleg azt, hogy pró vagy kontra viszonyba a választásokig itt akkora fordulat történet. Abszolút lehet, hogy nincs igazam, és hogy valamilyen fordulat történik, ami kiveri a biztosítékot, de ez nem tűnik jelenleg egy ilyen valós veszélynek.
Záró kérdés, ugye a Trumpnak most a következő mérföldkő, amit meg kellene ugrani, az a 2026-os költségvetés. Mennyire fog ez úgy kés a vajban átmenni, ahogy ugye már utaltál rá, hogy ő úgy is adta ezt be, hogy hát ennél jobb ez nem lehet, és ne is nyúljon senki hozzá. Hogy látod, mennyire fog gördülékenyen átmenni ez a költségvetés, és mennyire jelenti ez majd azt, hogy olyan területekről vonnak el lényegesen sok pénzt, mint nem csak a Szabad Európa, hanem a régi bevált amerikai intézményrendszerektől, mennyire fognak elvonni a pénzeket?
Hát igen, itt ugye egészségbiztosítástól kezdve különböző jóléti ellátásokig sok mindent visszavágnának, ami tényleg a már említett szavazóbázis alacsonyabb jövedelmi rétegeket nagyon komolyan érinteni. Még pedig ugye arról volt szó, hogy itt ezekhez nem nyúlnak hozzá, aztán indirekt módon mégiscsak hozzá nyúlnának, ez sok szenátornál, ugye a képviselőházon szűken, de átment ez a dolog. A szenátoroknál azért lehet ezzel probléma, főleg úgy, hogy egyre több részletet ismernek meg a törvényjavaslatról a választók is. Másrészt meg azért vannak ebben elrejtve ebbe a salátatörvénybe egészen érdekes dolgok is, például az, hogy bizonyos esetekben megvonnának felelősségre vonási jogköröket a szövetségi bíráktól, hogyha ez átmenne, ez a törvényjavaslat. Tehát azok az autoritár tendenciák így el vannak szépen rejtve benne, ami meg más politikusoknál verheti ki a biztosítékot, ott is van pár szavazatnyi laufja Trumpéknak, de hogy ott azért komoly ellenállás lehet, úgyhogy...
Még azok ellenére is, amit mondtál, hogy mennyire sabban tartja a képviselőket Trump.
Így van, ez abszolút így van, ezt kell nekik fontolgatniuk, mert lehet, hogy azt mondják, hogy oké, meg fog primaryztetni előválasztáson a Trump minket, de hogyha egyébként meg átmennénk rajta Trump áldásával, de utána az általános választásokon úgy kizanyálunk, hogy tényleg nem tudom, kizárja be utánunk az ajtót, akkor igazából onnantól kezdve ez a nyomás megszínik. Jelen pillanatban ez még tart, de nagyon rezeg a léc. A szenátusú mindenképpen nyilvánvalóan azért is, mert nem szanaszétrajzolt elborult körzeteknek az eredményeképpen jutnak be a politikusok a hivatalba, hanem egy egész államból. és neki sokkal szofisztikáltabb szempontrendszerük van azzal kapcsolatban, hogy hogyan szavaznak. Ők általában ugye a törvényhozáson belül is a kézifék, hát meglátjuk, hogy mennyire sikerül az akaratot érvényesíteni Trumpnak, vagy valamit ki fognak vágni belőle, és akkor Trump azt mondja, jó van, ezt belekalkuláltuk, és akkor átmegy a törvényhozáson. Muszáj nekik valami legalább kompromisszumos javaslatot elfogadniuk, hiszen mindkét házban ők vannak többségben, meg a fehérházban is ők vannak, hogyha ez nem sikerülne, akkor ez egy full politikai kudarc, és ezt nem engedhetik meg.
Záró-záró kérdés. Szerinted mekkora esélye van Trumpnak, hogy megúszza új háború nélkül most ezt a világot, meg az egész ciklusát, úgyhogy hát ilyen hetenként hangzik el más-más világterületek kapcsán, hogy hát ez világháborús fenyegetés már.
Pont ma reggel a Lakner Zolival beszéltem erről, hogy igazából itt, amióta bennülünk a stúdióban, nem tudjuk, hogy mi történt. És itt olyan komoly változások történhettek egy-két óra alatt, hogy alapvetően szerintem ez az a motívum, ami itt a tanulságos, vagy egyszerűen. Nem tudom, hogy mennyire vagyunk ennek a tudatába, vagy egyszerűen csak hozzászoktunk, de hogy a korábbi évtizedekhez képest itt olyan horderejű változások mentek végül be a gazdasági, külpolitikai, nemzetközi viszonyok alakulásában, hogy tényleg óráról órára kell követni, nem pedig az, hogy a heti lapot egyszer kinyitjuk vasárnap, és akkor megtudjuk, hogy nagyjából mi történt, aztán lehet, hogy a következő hetit ki is hagyhatjuk, de így nagyjából figyeljük most. Nem figyelünk egy napig, minden megváltozik, úgyhogy alapvetően ez árul el sok mindent arról, hogy mennyire kezd bizonytalanná válni nemzetközileg is a helyzet, ez Amerikában sincsen másképp. És hát mondom, alapvetően ez egy más kérdés, hogy itt lesz-e valami még a mostaninál is váratlanabb változás, mert tényleg amit látunk, hogy van egy Trump, most lett 79 éves, van egy Xi, aki 75 éves, Netanyahu 75 éves, Putin 72 éves, nem tudom, kit nem soroltam még föl. Tehát, hogy egyszerűen ilyen kiöregedett vezetőknek meddig fogja hagyni a világ és a saját nemzeteik, hogy egyszerűen egy ilyen konfrontatív jövőbe vezessék őket, és hogy esetleg az ő utódjaikkal mennyire lesznek hűségesek.
Hát remélem, hogy most itt egy óra után, ha elhagyjuk a stúdiót, akkor áll még körülöttünk a világ. Kaló Máté, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottak. Én Benyó Rita vagyok. Viszontlátásra, viszonthallásra.